Orcél.
Jártam a határt, és a zene szárnyán lelkem hazaszállt.
Hagyd, Uram Isten, dús aranykal átszt, hozzon az új nyár gazdag.
Kedves hallgatók, hogy a muzsikusnak dalból van a lelke, az egész világ szíve dobog benne. Jó napot kívánok mindenkinek innen a Dónátúti stúdióból. Ferenc Zsolt vagyok, és már is bemutatom mai vendégünket itt az Arcélben. Maneszes Márton énekes, a magyar nóta és a magyar operett szerelmese ül itt a stúdióban, és kiemelt figyelmet fogunk szentelni a következő közel egy órában a három műfajt ötvöző Hungarikum kavalkádnak, amelynek ő az ötletgazdája. Szervusz Marci, üdvözöllek.
Jó napot kívánok.
kívánok mindenkinek, köszöntök nagy szeretettel mindenkit, és szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt lehetek.
Az ember hallgatja ezeket a felvételeket most éppen 2023-ból, abban az évben ugye itt a BT Arénában léptetek fel, és gyakorlatilag ez volt egyfajta ilyen indulás. Volt egy másik indulás hivatalosan, de hadd álljunk meg ennél a pillanatnál. Ugye Adj Uram Isten, ez a címe ennek a dalnak. Például benned most így 2 év elteltével mi mindent hozott fel?
Hát figyelj, nagyon-nagyon jól esett. Nagyon jól esett, hogy így kezdjük. És hát Adj Uram Isten, olyan időket élünk, amelyekben úgy néz ki, hogy az a gyönyörű nóta teljesen a mai naphoz illik, és lehet, hogy derűsebb lesz a jövő, ugye, ahogy a nóta is elmondta. 2023. március 11-én egy csodás ünnep volt, jóformán a Hungarikum Kavalkád kulturális márkának az első pillére a koncertsorozata megszületett Kolozsváron március 11-én.
Kolozsvárról indult ez a történet, és azóta Budapestre is eljutott, és terveitek szerint a világ más tájaira is valamelyik pillanatban ki fog terjedni. Most éppen ez hol tart?
Igen, nemrég április 20-án nem csak húsvétot ünnepeltünk, hanem Budapesten az MVM-ben a Hungarikum Kavalkád budapesti koncertjét, és csak annyit tudok elmondani, hogy óriási siker volt. Szeretném külön megköszönni azoknak az erdélyi nótás barátainknak, akik eljöttek Budapestre, és nagyon-nagyon sokan követik jóformán a Hungarikum Kavalkádot. A visszajelzések szerint mindenki azt az üzenetet küldte, hogy gratulálunk, hol lesz a következő állomás, ott leszünk, és ez már egy óriási öröm. De hogyha a jövőről beszélünk, akkor nagy valószínűséggel Bécs lesz a következő állomás, és Belgium. Az érdekessége az a történetnek, hogy 2024. októberében aláírtam egy partnerségi szerződést a 100 tagú cigányzenekarral kizárólag a Hungarikum Kavalkád kapcsán, és az egyességünk szerint minden évben 2 országban tudjuk bevállalni a bemutatást. Most, hogy ez mennyire fog sikerülni, az kiderül, de nagyon-nagyon pozitívan állunk hozzá, és a visszajelzések szerint minden lehető információ és reális kép megvan ahhoz, hogy a következő minimum 5-10 évben közösen együttműködjünk.
Én itt sorolnám akkor a számokat is. Kezdjük onnan, hogy egy álom, aztán 2 megakoncert, ugye beszéltünk a kolozsváriról, illetve a budapestiről, és itt jön egy 3-as szám, tehát hogy 3 kulturális pillér. A magyar nóta, a magyar operett és a cigányzene. Ez már az elejétől fogva a te fejedben ott volt, hogy ezeket érdemes lenne egy színpadra hozni, és még mielőtt a többi számot is mondanánk, akkor mesélj picit arról, hogy hogyan lehet megtalálni, biztos, hogy nagyon könnyen, de hogy a te fejedben hogyan állt össze ez a kép még annak idején, 2018-19-ben, amikor egyelőre csak a hogyanon és a mikénten gondolkodtál.
Nagyon jó kérdés, egy picit visszatérek 2019-hez. Az első gondolat, ami bennem megszületett, ezt nem mondtam el mostanig soha, de itt az ideje elmondani. Az akkor még, várjál gondolkozzak, mert 2019-ben már a lányom is meg volt születve. Fontos az, hogy az egyik kisgyerekem mesétáltam a parkban, és láttam egy idős, szerelmes párt. Az a kép, amikor egymás mellett örömmel, tisztelettel, de ugyanazzal a régi értékes tekintettel sétálnak az emberek. Én a kisgyerekkel. Akkor nekem már többször eszembe jutott az, hogy hogyan kellene ezt az álmot megvalósítani, vagy hogy egyáltalán megéri-e, vagy mivel jár, amit akkor egyáltalán nem tudtam. És amikor megláttam ezt a 2 gyönyörű embert, akkor azt hiszem, hogy az utolsó csepp volt a pohárba idézőjelbe, hogy miért ne tudjam én majd a feleségemmel elmondani azt, hogy milyen volt Kolozsvár, milyen volt Budapest, mi volt a kettő között a különbség, milyen volt Bécs, vagy Kanada, vagy Amerika. És nem akartam azzal a gondolattal élni, hogy milyen lett volna, ha itt dőlt el minden, hogy jóformán, ha szeretnénk valamit az élettől, akkor gondolkozni is lehet, sőt, kell is. Azt is megértem, hogy át kell gondolni jól mindent, de a tettek nélkül nem nagyon működik. Vagyis a tettek nélkül egy államról beszélünk. Csak.
Voltak már kapcsolataid akkor is, azelőtt is, ugye magánénekesként tevékenykedtél az operában, de ami ezen felül szükséges ehhez a mostani tevékenységhez, hogy az ember vállalkozóként, menedzserként is helytálljon, itt mennyit kellett rádolgozzál, vagy hogy működnek ezek a dolgok, hogy a te véredben lehet, hogy ez is benne van?
Én közgazdász vagyok. Licenszezett menedzser vagyok, 2002-ben végeztem el, és licenszeztem ebben a szakmában, de a szakma önmagában nem segít egy ilyen döntésnél. Az a helyzet, hogy nem tudod előre kiszámítani, ezt úgy nevezik, hogy business plan, de az még messze nem segít abban, hogy az sikerüljön. Olyan szinten változik a világ, annyi minden történik, annyi új dolog jön képbe, és főleg a kultúra terén, hogy ezt előre kiszámítani nem lehet. Megkérdezték tőlem Budapesten egy nagyon kedves hölgy, hogy örömmel nézi a Hungarikum kavalkát sikerét. El tudnám mondani a receptjét? Hát mondom, kedves asszonyom, nem gondolkoztam ezen, fogalmam nincs, de így ha kell a kérdésre válaszolni, akkor csak annyit tudnék mondani, hogy rengeteg munka, még több befektetett pénz, és nulla garancia. Tehát jóformán nem úgy, ez az én esetem, nem lehet úgy elkezdeni egy kulturális projektet, sőt, egy kulturális márkának a felépítését, mert ha lesz egy kicsi időnk, akkor elmondanám, hogy a Hungarikum kavalkád nem csak egy koncertsorozat, hanem annak is, a márkának is három kulturális pillére van. Tehát a hármas szabály jóformán meghatározza teljes mértékben a Hungarikum kavalkádot. De hogyha visszatérek a kulturális márkához, és ahhoz, hogy ezt hogyan lehet felépíteni, állandó törekvéssel, rengeteg munkával és óriási akaraterővel nem lehet másképp, mert annyi jó, ez működne, hogyha édesapám miniszterelnök lenne, vagy hogyha a legnagyobb banknak lenne az igazgatója, vagy jobb oldalról, vagy bal oldalról bármilyen költségvetési összevisszaság érné a Hungarikum kavalkádot, bármikor bárki kisegít. Úgy igen. De abban az esetben, hogyha egy magánszemély kulturális márkát akar felépíteni, akkor rengeteget kell dolgozni azon, hogy ennek a márkának a felépítése a helyes úton történjen. Na most többen feltették nekem a kérdést, hogy 2023 után, mégis 2025, hát ilyen iramban mikor akarod-e körbejárni a félvilágot? Azért mondom félvilágot, mert 196 ország van a világon, ebből a 100 tagú cigányzenekar nevéből kiindulva 100 országot kell meglátogasson a Hungarikum kavalkád. Egy kicsit meglepett a kérdés, és szerintem nem is volt valami jó indulatú a kérdés. De visszatérve a gyerekeimre, én azt válaszoltam neki, amit gondolok, és amit tudtam is, hogy minden márka, teljesen mindegy, hogy hogy hívják, úgy indult el, hogy valaki kikínlotta az indulását. Most én ezt a kulturális keretet szeretném hagyni a gyerekeimnek, és én biztos vagyok benne, hogyha az édesapjuknak sikerült 2, vagy 5, vagy 10, vagy kiderül, hogy hány fog sikerülni, akkor ők is, főleg, hogy zenét tanulnak, nekik már egy olyan örökség jut, amely bizony megengedi, hogy ezekkel a felépített kapcsolatokkal, ezekkel a történetekkel tovább fejlesszék, tovább vigyék, és hogyha tényleg a jövőről akarunk beszélni, akkor a gyerekeink nélkül, és nekik átadva ezt az örökséget, nekünk nem fog sikerülni.
Hadd ragadjam meg ezt a kapcsolatok kifejezést, amit használtál az imént, hogyha azt nézzük, hogy hogyan alakult a te életed, illetve hogy itt Kolozsváron is mi mindent tettél, így a Magyar Nóta szolgálatában akár, hát egyfajta alapozás volt azért már 2018 előtt is, tehát hogy főtéren is felléptetek, meg voltak ilyen akciók, albumokat jelentettetek, meg CD-ket Vigi Bolyával közösen.
Így van. Nem tudnám pontosan megmondani, hogy mikor indult a folyamat, de 2014-15-ben én már nagyon komolyan gondolkoztam azon, hogy lemezeket kell kiadni, lemezbemutatókat kell szervezni. Jóformán Kolozsváron, és sajnos nem csak Kolozsváron, a három műfaj közül mai napig szerintem a Magyar Nóta szenved a legjobban. Ez az igazság. Ezért a Hungarikum kavalkádban kitaláltam, ugyancsak a hármas szamály jegyében azt, hogy nem egy énekes, hanem amint hallottad az Adj Uram Istent, három énekes adja elő. És akkora ereje van, egy teljesen új köntösbe állítja elő a Hungarikum kavalkád, mindenhol, Budapesten is, ahol Fischl Mónika és Sándor Csaba volt a meghívottam. Budapesten is a három hang, az egy olyan erőt, egy olyan kulturális bombát, ahogy nevezte Móni, ad az embernek, hogy igenis, úgy érzem én, hogy a magyar nótának is ilyen körülmények között van jövője, de hogyha itt vagyunk, engedd meg, hogy elmondjam a Hungarikum Kavalkát kulturális márkának a második kulturális pillérét. Mert az egy olyan televíziós műsor, tehetségkutató televíziós műsor, amit az MTVA partnerségében fogunk megszervezni. És ennek a televíziós műsornak pontosan az a célja, hogy azokat a nagy tehetségeket, amelyek léteznek, én biztos vagyok benne, hogy léteznek, de nem foglalkoznak a magyar nótával, mert a magyar nóta ma nem vonzó. A magyar nótával ma nem lehet híres. Nincs hogy. Az összes kulturális rádió és kulturális műsorból, hát meg tudja mondani az ember így szám szerint is, a fél kezén meg tudja számolni, hogy hány van ilyenből, és a kereskedelmi rádiókban pedig egyáltalán. Hogyha áttekintjük én ezt sajnálattal mondom, de muszáj elmondjam, a világpolitikának a nagy gondja az, hogy nagyon sok a nyugdíjas, és nagyon kevés a fiatal. Ezek reális számok. Na most, hogyha ez így van, akkor 60-70%-a tegyük fel az idősebb generáció, és csak a 30-40 a fiatal. És hogyha a magyar kultúráról beszélünk, akkor kérdezem én, hogy melyik az a tehetségkutató verseny, amely foglalkozik ezekkel az értékekkel.
Nem tudnék mondani, úgyhogy én is csak nézlek, hogy...
Nincs, nem létezik. Tehát minden műfajból és minden műfajban nem egy, hanem több tehetségkutató televíziós műsor van. Mindegyikből. Valamilyen okból, ezt 4 éve kínlódok megérteni, de remélem, hogy sikerül egy adott pillanatban, az operett, a magyar nóta és a cigányzene, nem tudom, nem érdekel senkit. Hogy ez miért van így, mikor fog érdekelni bárkit? Mikor sikerül majd nekem elmagyarázni azoknak a személyeknek, akik felelősek ezekről a dolgokról, hogy ez mennyire fontos, ezt nem tudom megmondani, de a Hungarikum Kavalkád kulturális márkának a második pillére kizárólag erről szól. Nekem a fejemben abszolút minden részlet megvan.
És akkor hadd érdeklődjek, hogy mikorra várható ennek a kikristályosodása?
Hát ebben az évben már rengeteg tárgyalás folyt. Ezek olyan hosszú beszélgetések és olyan hosszú tárgyalások, amelyekről én nem tudnám megmondani, hogy mikor érnek véget, és mikor sikerül megegyezni abban, hogy ezt a 3 műfajt egy olyan televíziós műsornak a keretén belül tudjuk népszerűsíteni. Most említsük meg a Fölszállott a pávát. Óriási sikere volt, és nem csak Erdélyben, hanem Magyarországon, de a Kárpát-medencében óriási tömegeket mozdított meg. Na most, hogyha az operett és a magyar nóta, vagy a magyar nótát kísérő zenekarok terén, és most akarattal nem mondtam cigányzenekarok terén, hanem zenekarok terén, egy ilyen óriási televíziós műsor mindenkit az égvilágon meg tud mozdítani. Remélve azt, hogy ez működni fog, és remélve azt, hogy sikerül ezt megvalósítani, bár el kell mondjam azt, hogy az utóbbi 4 évben nem jutottunk sokra, de abban az esetben, hogyha a 100 tagú cigányzenekar elnöke Danyi Lőrinc Róbert és azok a személyek, akikkel már mostanig tárgyaltam, fontosnak találják, és ők fontosnak találják, akkor úgy érzem, hogy mintha több esély lenne arra, hogy ez tényleg meg is valósuljon.
Fischl Mónika volt az egyik fellépője a budapesti koncertnek az MVM Domban, és most akkor hadd jöjjön egy közös produkciótok. Pardon, Madame, ez a címe, és utána pedig folytatjuk a beszélgetést. Thank you. Hungarikum kavalkád szárnyain visszatérünk most ide a Dónát útra. Marci?
Igen, úgy elhallgattam, és olyan örömmel tekintek vissza, és ha 10 000-szel gondolkodtam volna többet, 100 000-szel kellett volna elkezdeni, mert teljes mértékben megéri. Most ez 4 órás anyagja van a Hungarikum kavalkádnak a kolozsvárival és a budapestivel együtt, és jóformán ez már egy olyan gazdagság, ami teljes mértékben megéri. Még annyit szeretnék elmondani, hogy a budapesti koncert azért mégis nem csak egy következő ország volt, hanem olyan figyelmességre, meg olyan érdeklődésre hozta fel a hangsúlyt, amely engem is meglepett. Tehát most már olyan tárgyalások folynak, amely szerint egy prémium szponzor szerződés is a következő 5 évre. És nem csak egy tárgyalás folyik. Visszatérve a közgazdászhoz, vagy ahhoz, hogy mit jelent egy business plan, és hogyan lehet ezt a kulturális márkát fejleszteni. Mert külföldi menedzserek keresték már meg a 100 tagú cigányzenekarnak az elnökét, akikkel már rég dolgoznak, tehát mostanig a 40 év alatt a 100 tagú cigányzenekar 70 országot látogatott meg már. És mindazok, akikkel ők mostanig dolgoztak, várják az összevágásokat a budapesti koncerttől, többen ott is voltak. Tehát olyan tárgyalások folynak például, hogy 25 amerikai város. Tehát minden évben olyan fesztiválok, olyan koncertsorozatok vannak megszervezve a nagyvilágban, ahol a magyar muzsika kötelező módon ott kell legyen. És visszatérve arra, hogy mennyire fontos a Hungarikum kavalkád, és mit jelentett nekem az a parki séta, amiről az előbb beszéltem, meg hogy mit jelent a jövőkép, nekem az is eszembe jutott, hogy több millió ember él a nagyvilágban. Innen is elmentek emberek, magyar emberek, és többször feltettem magamnak azt a kérdést, hogy vajon ők még beszélnek magyarul? Vajon a gyerekeik, vagy már lehet unokáik még tudják azt, hogy ennek a magyar népnek nem csak egy egyedi műfaja van, hanem 3. És visszatérve egy picit helyesbíteni szeretném az információt, mert Budapesten is többször megkérdezték tőlem, minden alkalommal el kellett mondjam, hogy nem a cigányzene Hungarikum, hanem a 100 tagú cigányzenekar, a márka egyedi. És a 100 tagú cigányzenekar nem csak cigányzenét játszik, hanem a klasszikusok legnagyobbjait. És ez az információ azért láttam, hogy több helyen nem tiszta. Sőt, egy felkéréssel kapcsolatban beszélgettem a múlt héten, és mondta az úriember, hogy a budapesti Hungarikum kavalkád sikere után úgy gondolják a szervezők, hogy a 3 Hungarikumot kellene műsorra tűzni. Fú, mondom, szuper, jön a 100 tagú? Nem. Hát mondom, akkor melyik az a 3? Hát a népzene, a magyar nóta és az operett. Hát mondom, vigyázzunk egy picit, mert minden népnek van saját tánca, van saját zenéje. A Hungarikumok azért egyedi műfajokról beszélnek, mert csak nekünk van ilyen. Bármennyire furcsa, bármennyire tűnik egy első hallásra érdekesnek, de ennek a magyar nemzetnek van kizárólag 100 tagú cigányzenekara, kizárólag magyar nótája, ami magyar nótát nem lehet mai napig más nyelvre lefordítani, nem tudod. Hát én most azon töröm a fejem, hogy Bécsbe le kellene fordítani a Hungarikum kavalkádot angol nyelvre, fogalmam nincs.
Ilyenként megvan tehát ez a 3-as egység is, amit a Hungarikum kavalkád képvisel. Mesélj egy picit a közönségről, hogy kik azok az emberek, akik arénákat tudnak megtölteni gyakorlatilag.
Nagyon jó kérdés. Annyiszor hallottam már ezt a kérdést a személyes beszélgetések kapcsán. Marci, gondolkozzál egy kicsit. Hát meg vagy tisztán bolondulva. Hát hogy gondolod te, hogy egy aréna, ugye 6000, 7000, vagy Budapesten 10 000, az MVM Dom az egyik legnagyobb Európában. Hát mondom, figyeljetek, ezt nem lehet másképp kipróbálni, csak hogyha az ember neki megy. De így mi beszélgethetünk 50 éven keresztül, soha nem fogunk rájönni. Azután a következő kérdés az volt, hogy az idősebb generáció nem szereti a sportcsarnokos koncerteket. Nem fognak eljönni. Azután az idősebb generáció nem a social médiának a nagy híve, ők televíziós műsorokat néznek, nem fogják tudni. Tehát rengeteg kérdés merült fel, hogyha valaki azt gondolná, vagy azt gondolja, hogy ez a kezdeményezés ez úgy működik, hogy bevasaljuk a tapsot, a sikert, és azt mondjuk, hogy köszönöm szépen, aztán eszünk, iszunk egyet, keresünk egy dátumot a naptárba, és holnaptól indulunk Bécsbe, annak el szeretném mondani, hogy egy sportcsarnokban dátumot kapni, az minimum 2-3 hónapos tárgyalás. Ami a budapesti koncertet illeti, már nem tudom megmondani, hány e-mailt küldtem mindegyik sportcsarnoknak. De egy robot beszél veled. Visszaválaszol, hogy kérjük ezt és ezt az információt. Én meg mondom, hogy szeretnék beszélni a vezetővel ennek a Hungarikum Kavalkád koncertnek a kapcsán. És többet választ nem kapsz. A dátum vagy a plakát megjelenése az minimum 3 és 6 hónapos közötti munkát igényel. Azután újabb 6 hónapos jegyeladási marketing munkát igényel. Sportcsarnokos rendszerekben megszervezni koncerteket, az egy éves kerek munkát igényel. Tehát, hogyha mi most Bécsről tárgyalunk és beszélünk, ha szeptemberig nem tisztul dátum, előszerződés, előleg kifizetések, és a többi, akkor nincs is értelme erről beszélni, mert nem lehetséges a márciusi vagy az áprilisi hónapokat ilyen körülményekben igénybe venni. Mert azt is megkérdezték tőlem, hogy miért sportcsarnok. Hát mondom, figyelj, nagyon egyszerű. Most, hogyha a 100 tagú cigányzenekarról arról beszélünk, akkor az lehet 20 tagú is, meg 30 tagú is. De hol van akkor ennek a presztízse? Mert azt már, persze 100 tagú koncert, én azt is bevallom, hallom és látom a kérdéseket, hogy most 60-an voltak, 90-en voltak, 12-en voltak, stb. De a Hungarikum Kavalkádnak az összeállításában minimum 70 zenekari tag van benne. 6 pár táncos és a 3 énekes. Tehát, hogy mondjam, ahhoz, hogy eljusson az ember egy sportcsarnokos rendszerben megszervezett koncerthez, ahhoz ki kell alakítson pontosan úgy, mint egy bármilyen márkaépítésben, vagy üzletben, vagy bizniszben, ki kell alakítani a csapatot. És én itt beszélhetnék reggelig, tudom, hogy nincs idő, és meg is fogsz állítani, de el kell mondjam, hogy milyen nagy szerencsém van nekem azzal a csapattal, amely csapata szüleimmel kezdődik. És itt meglepek egy pár embert. Jóformán mindenben, amit egyszer kigondoltam, vagy amit tettem, most csak, ha csak a szüleimről beszélek, akkor ők később tudták meg, de soha nem mondták nekem azt, hogy ne tedd, vagy vigyázz, vagy meglátod, vagy stb. Édesanyám szavaival élve, menjél kicsi fiam. Hogyha a feleségemet említem meg, és az én saját családomat, akkor kimerem bátran jelenteni, hogy egy ilyen társ nélkül, mint az én cicám, nem lehet. Teljes időigényre van szükség. Tehát 6 órakor küldöm az e-mail, de este 11 órakor én még válaszolok valamelyikre. És délbe 2 órakor vagy 3 órakor az újabb tárgyalásokat, vagy az újabb projekteket, vagy az újabb országot kell igénybe venni, és az online beszélgetésektől elkezdve, az e-mailezés, ne beszéljek arról, hogy Facebook oldal, meg Instagram oldal, meg stb., ezeket mind kötelező módon valaki kell kezelje.
Mivel nagyon telik az idő, én most kerekíteném ezt a dolgot, és hadd emeljem ki a Telegdi Tünde nevét és a Szalai Katiét, mert hogy ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a produkció, ez nagyban, látványban is olyan legyen.
Telegdi Tünde nélkül, és nagyon kérem, hogy figyeljél. Hát ez a hölgy olyan értékvilágot hoz magával, mert ugye a díszlet és a jelmez is jóformán neki a munkája, hogy a szószoros értelmében soha fel nem teszem magamban azt a kérdést, hogy mit talált ki. Én tudom biztosan, hogy ő, ahogy látta, ahogy a hátsó óriási ledfalat, vagy az oldalsó ledfalat például megvilágítja a színeket, amit használ, a fényeket, amit használ a színpad teljes megvilágításához, az már önmagában értéket jelent. Gondold el azt, hogy mekkora munka van, amikor ahhoz, hogy mindegy, most eszembe jutott az Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Énekeltek Budapesten Fischer Mónika. A hátsó 80 négyzetméteres lett falon, az egész nóta alatt fut egy kép. Az a kép hozzáteszi az élményt a nézőnek, ahhoz a hanghoz, amit a zenekar és amit az énekes nő vagy az énekes ad. Ahhoz, hogy az Ahogy én szeretlek téged, a magyar nóta alatt az a kép fusson, amelyik önmagába elmond mindent. Még egyszer mondom, egy kép megnézi az ember, és önmagába elmond mindent. Hány száz vagy hány ezer képből kell kiválasztani egyet, hogy az a kép a zenekarral és az énekessel együtt olyan csodálatos élményt nyújtson a nézőnek, amely látványosságban is, de hangzásban is egyedi. Ezt jelenti Telegdi Tünde. És hogyha tovább megyünk, akkor kötelező módon el kell mondjam a mellettem levő támogatókat. De el kell mondjam Szedlacek Nimrodot is, a hangmérnököt, el kell mondjam Szabó Pétert is, aki a videó és a fényképek, és tovább sorolhatnám, az a helyzet, hogy ilyenkor mindig téved az ember, valakit mindig elfelejt. De a fontos az, hogy meg kell értsék a hallgatók, hogy a Hungarikum Kavalkád egy kis csapat, amely nagy dolgokra vállalkozik évente, és soha senki egyetlen egy szóban nem sértette meg a másikat. Bár vannak biza dönteni való dolgok, és ezt mondtam az előbb is, hogy napi szinten.
Jók az energiák valószínűleg, nagyon, hogy valami működik, így nagyon összehozza az embereket. Hadd beszéljünk a harmadik pilléréről is ennek a történetnek, és ez pedig úgy hangzik, hogy Hungarikum Kavalkád hagyományőrző tevékenységek. De, hogyha visszakanyarodunk a számokhoz, már szerveztél mezőségi hagyományőrző napokat, szám szerint 6-ot.
Így van.
Tehát ott már elindítottál egyfajta vonalat, ami most kapcsolódik így a Hungarikum Kavalkádhoz. Általad is fog folytatódni ez a pillér, vagy
így van,
hagyod, hogy máshol is elinduljanak akár, és te leszel a díszvendég, vagy hagyod, hogy repessen az egész?
Így van, hagyom és örömmel hagyom. A fontos az, hogy én fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy milyen nehéz magyar közösségeket ápolni, és még nehezebb magyar közösségeket, nem közönséget, hanem közösségeket építeni. Én biztos vagyok abban, hogy ahhoz, hogy egy közösség kialakuljon, ahhoz összetartásra van szükség. Na most az előbb elmondtam, hogy a népzene és a néptánc nem Hungarikum, mégis a Hungarikum Kavalkád harmadik pillérét képviseli. Miért? Visszatérve a mezőségi magyar közösségeknek a fejlesztéséhez, én rájöttem arra, hogy a koncertsorozat és a televíziós műsor olyan partnereket, olyan támogatókat hoz, amelyeket önmagában egy hagyományőrző esemény nem tud. Apropó biznisz, nincs hogy. Tehát nem lehet összehasonlítani egy arénában megszervezett koncertet egy hagyományőrző eseménnyel. Mindenek előtt azért, hogy egy éves promoválásról beszélünk. Na most, hogyha tényleg beletekintünk a marketingjébe ezeknek a nagy fesztiváloknak, akkor meg kell érteni azt, hogy pontosan ez a titok, hogy naponta, óránként részt vesznek az úgynevezett médiapiacon. Ez a Hungarikum Kavalkádnak is a célja. Tehát jóformán mi történik? Abban az esetben, hogyha ebben az évben, ezekből a hosszú tárgyalásokból, apropó féléves, egyéves tárgyalásokról beszélünk, több száz e-mailről és több találkozásról, ezek véletlenül se úgy történnek, hogy adok egy példát, ma felhívom a Vodafont, és azt mondom, hogy holnaptól szeretném, hogyha partnereskednénk, mert ahhoz, hogy a vezető igazgatóval leüljön valaki tárgyalni, ahhoz előzetesben minimum eltelik 2-3 hónap. És azért mondom, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon hosszú leforgású projektek, mert abban az esetben, hogyha egy mezőségi eseményt például 1 hónap, 2 hónapig kellene, vagy mindegy, tegyük fel, hogy 1 hónapig kellene hirdetni, és részt vesznek 500-an vagy 600-an, akkor egy ilyen koncertsorozaton, hogyha összeszámoljuk, akkor majdnem több millió emberről beszélünk. Az a szituáció, hogy én majdnem minden beszélgetésben elmondtam, hogy Kolozsváron születtem, de én magyar szobáti vagyok. Azt, amit te látsz bennem, ahogy engem annyi éve ismersz, azt én mind onnan hozom. És itt el szeretnék mondani még egy nagyon-nagyon régi emléket. Manapság látom, ahogy a gyerekek több ajándékot kapnak, bevallom őszintén, az én gyerekeim is annyi ajándékot kapnak, hogy a szoba az használhatatlan. A szoba az már nem szoba, hanem egy raktár, egy játékraktár a szószoros értelmében. Nem olyan rég születtem, tehát nem mondhatom azt, hogy eltelt több száz év. Viszont azt el tudom mondani, hogy mit kaptam én ajándékban nagytatámtól. Rengeteg időt töltöttem magyar szobáton. Nem azért, mert a szüleim nem akartak velem foglalkozni, imádnak engem, hanem azért, mert én oda akartam mindig visszamenni. Nekem egy bajom volt, vigyetek ki szobátra. Na most én a lelkemet hozom, amikor a Hungarikum Kavalkádba beteszem a népzenét. Azért lett, nem Hungarikum a népzene, sem a néptánc, de azért lett a harmadik pillér, hogy a kapcsolatok, amelyek születnek az első kettőnek, a tehetségkutatónak és a koncertsorozatnak, ugyanúgy segítsék a hagyományőrző eseményeket is. Ez volt a célom, és ezért vállaltam fel azt, hogy a harmadik kulturális pillére az legyen a hagyományőrzés. És visszatérve Nagytatámra. Amikor kellett indulni iskolába, akkor egy nap jelentette Tata, hogy holnap megyünk a városba. Az indulás az azt jelentette, hogy az óriási sár miatt, ami annak idején volt, lehetetlen volt. Vagy gólyaláb, amit én nem tudtam használni, mert én még nem érte meg azt a pillanatot, amikor meg is tanuljak vele járni. És akkor az emberek befogták valamelyik állatot, teljesen mindegy, hogy most ki mi tartott lovat, vagy bármit, és körülbelül 4 kilométer van járnivaló a falu közepéig. Már ott rájöttem, hogy baj van, amikor nem láttam a fekete lájbiát, lájbi az mezőségen az a mellény, mert abban voltak a régi kék százasok. És azokat a kék százasokat én azért gyűjtöttem, hogy biciklit vásároljak magamnak. De nem volt rajta a mellény, a lájbi. És én nem értettem, hogy milyen ajándékot akar ő adni nekem az iskola kezdésén. Amitán elindultunk rá, nagyon rövid idő után azt mondja nekem, hogy szeretném átadni neked az első ajándékot. És én mind néztem, hogy vajon mit, és képzeld el, hogy azt mondta nekem, hogy kicsi fiam, bárhova bemész, köszönjél. Psh. Jó, menjünk tovább. A második ajándék az, hogy minden ajtót úgy zárjál be, hogy másodszor is ki tud nyitni. És amielőtt feltett a buszra, azt mondta nekem, Mártonka, a munka nem szégyen. Na most képzeld el ezt a különbséget, hogy mivel jöttem én el onnan, és mi az, amit ma megkap egy gyerek. Ha hiszed, ha nem, én inkább vállalom ezt a három ajándékot, és hogyha véletlenül hallgatnak minket fiatal vagy fiatalabb srácok vagy csajok, akkor elmondanám nekik, hogy a Hungarikum Kavalkád, ez a ma már sikeres kulturális márka, a nagy tömegben megkapott ajándékokból nem lett volna meg. Hanem munkából lett meg, abból, hogy köszöntem, abból, hogy minden ajtót úgy zártam be, hogy másodszor is az életbe bármikor ki tudom nyitni.
Nagyon telik az időnk, úgyhogy muszáj most közbevágjak. Van, tehát ez a hármas pillér, ugye magyar nóta, van a cigányzenekar, illetve van az operett. Hogyha így zárásként megpróbálnál valami ilyen meghatározásszerűt mondani, onnan induljunk, hogy segítek egy picit, hogy sírva vigad a magyar, ez benne van a magyar nótáinkba. Az operett, az Bob Herceg, például te is voltál Bob Herceg. Ezek száztagú cigányzenekar, akik Amerikában is otthon vannak. És akkor most átadom neked a szót.
Hidd el nekem, hogy nem tudnék erre a kérdésre válaszolni. Tehát a szószoros értelmében annyira gazdag ez a kulturális világ és ez az örökség, amit kapott a magyar nemzet, hogy én így nem tudnám neked pontosítani, hogy ez tulajdonképpen mit is jelent. Annyit tudok, hogy ha mi ezt elvisszük a nagyvilágba, akkor azokat az embereket, akik már nagyon rég ott élnek, tulajdonképpen felvidítjük ezzel a muzsikával. Örömöt hozunk és boldogságot.
No, hát ez azt hiszem, hogy remek végszónak is egyelőre, mert hogyha még alakulnak dolgok, és úgy tűnik, hogy fognak alakulni, akkor érdemes lesz még visszatérni. Tehát most egy olyan időszak van, hogy a háttérben telefonáltok, egyeztettek, és aztán pedig valamikor jelentkeztek, ugye?
Így van, így van. Óriási munka folyik a háttérben. Még egyszer mondom, hogy napi szinten tárgyalok, és abban a pillanatban, amikor valami biztos, akkor kerül a nagy közönség elé.
Ez tehát egy olyan kulturális misszió, a Hungarikum Kavalkád, amelynek célja a magyar zenei örökség és azon belül a magyar nóta, az operett és a cigányzene népszerűsítése és bemutatása. Még egy zárójel tennék azért Kolozsváron, hogyha az operettet nézzük, jól állunk.
Tehát helyes.
Nincsen ezzel probléma, lehet, hogy akkor a nótát kell egy kicsit megsegíteni.
Így van Kolozsváron, és nem csak Kolozsváron, én ezt mondtam is, hogy a három Hungarikum közül a száztagú és a magyar operett áll a legeslegjobban, ez biztos.
És hát operetteket lehet például az operában is, az Operettissimóban is, ott dolgoznak a kollégák, úgyhogy ilyenként akkor van több lábakon áll a történet.
Így van, így van.
Ma pedig a Hungarikum Kavalkád különböző mozzanatait tekintettük át Maneszes Márton énekessel. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Arra kérlek, hogy elő van készítve a Halkampengest, hogy ezt két szóban konferált fel.
Igen, Budapesten száztagú Fischl Mónika, Sándor Csaba és Maneszes Márton adja elő.
Ezzel búcsúzunk, Ferenc Zsolt vagyok, köszönjük szépen, hogy meghallgattak, találkozunk legközelebb, viszont hallásra, mosolyogjanak sokat.